Köszöntöm az Adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, a mai vendégem pedig Almási Levente, az RSM M&A üzletágának partnere. A mai műsorban az M&A piacról fogunk beszélgetni, illetve hát innen indítjuk a beszélgetést. Mit kell tudni erről a piacról, miről van szó pontosan?
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. A hazai piacról beszélnek, hogy mi mit látunk, és persze az összefüggésben van a globális trendekkel, de azt gondolom, hogy a itteni célközönséget jobban érdekli az itthoni piac.
Mennyire aktív ez a piac, tehát az M&A piac, mennyire aktív Magyarországon? Vagy akár lehet globális kitekintéssel is nézni, hogy legyen összehasonlítási alapunk?
Hát ugye nagyon sokféle számot lehet nézni. Sokan is publikálnak számokat. Szerintem a hallgatókat az érdekli, hogy most csökkent az aktivitás, vagy növekedett. Én, amit én látok, én azt tudom mondani, hogy mi azt látjuk, hogy nagyobb az aktivitás. Ami persze nem jelenti azt, hogy több lehetne a tranzakció méret, mert én azt továbbra is mondom, hogy igen, több a tranzakciós tárgyalás, de én azt tapasztalom, hogy elhúzódnak a tárgyalások eladóvevő részéről, mert mások a elképzelések, mind vevő, mind eladó oldalról. Mondok egy példát, és ott be tudok csempészni statisztikai számot, hogy a befektető oldalról az egy elfogadott tény, hogy egyre több pénz van a piacon. Ugye makró tekintetében, ha több a pénz, az azt jelenti, hogy följebb mehetnek az árazásban. Tehát a befektetők, ha egyre több befektető van mondjuk egy adott cég vásárlása tekintetében, ugye akkor makró összefüggés, akkor hajlandóak többet fizetni, mert verseny van. És ez igaz is, statisztikailag, ha megnézzük a magántőke alapok európai tranzakcióit, 2010-ben átlagban ők egy 4,8-as szorzót fizettek, tehát hogy nyereségre vetítve 4,8 volt az árazásuk, ez 2017-ben 7,6-ra növekedett, tehát nagyobb, több átlagban magasabb árat fizettek. És ugye onnan indultunk el, hogy milyen az aktivitás, a befektetők azt gondoljuk, hogy többen vannak, több pénz van parlagon, tehát arra vár, hogy befektessék, ezáltal ott nagyobb az aktivitás. Eladó oldalról becsempészhetjük azt, hogy több eladó van a piacon? Azt gondolom, igen, és Magyarországról beszélek eladó tekintetében. Több oka is lehet, a tipikus példa szokott lenni a generációváltás, meg a mostani tulajdonosok valószínűleg a nagy többsége már a 80-as években elkezdte, tehát mondjuk 70-80 évesen valószínűleg már ki akar szállni a társaságból. Ezt látjuk, ezt a trendet, tehát az a generáció, az a korosztály eladó oldalon, tehát számosságában több ilyen van, de persze vannak fiatalabb korosztályban lévő eladók is, akik ugyancsak az eladók számát növelik, de hogy miért húzódnak a folyamatok, én talán egy magyarázatot tudok mondani, hogy az eladók is feljebb vitték a vétel elvárásukat. Tehát nem csak az, hogy a befektetők hajlandók többet fizetni, az eladók is lehet, hogy jövőbeli kilátások jobban pozitívak, de lehet, hogy onnan is megközelítették, hogyha kapnak egy vételárat, és azt milyen hozammal tudják megfiatatni, mivel alacsony volt eddig a kamatkörnyezet, ugye matematikailag ugye többet kell kérnie, hogy az a cégből kijövő hozzám az ugyanúgy kijön azok után, miután csak beteszi 1-2-3%-ra. Tehát azt gondolom, egyszerre minden a két oldal elkezdte feljebb nyomni a árelvárását, ez nem biztos, hogy hamar tud találkozni, ez is lehet az egyik ok, hogy miért húzódnak a folyamatok, aktivitáshoz van, tranzakciós tanácsonként pedig ugye abban vagyok érdekelt, hogy legyen tranzakció, úgyhogy mind a két félnek megelégedéssel szolgáljon.
Tehát akkor mindenképpen egy aktív piacról van szó, a mai beszélgetésünk része pedig egy tranzakciónak a bemutatása. Miért lehet érdekes ez a tranzakció, milyen fajta megközelítésből?
Igen, a mai nap ugye azt egyeztettük, hogy lehet, hogy érdemes bemutatni egy tranzakciós tapasztalatokat, abból a tekintetben, ha egy cégtulajdonos gondolkodik akár most, akár a következő években, hogy mik azok, és lehetnek tipikusan visszatérő, ha nem is problémákat mondok, hanem inkább olyan területek, amik ellentétes véleményre adnak okot vevő és eladó részéről, azok vannak ilyen visszatérők, azokat érdemes meghallgatni és erre felkészülni, mert fel lehet készülni. És én ebben készültem, hogy az első fél év során mi zártunk tranzakciókat, és az egyiket nem rég, ugye június végén zártuk, és gondoltam név nélkül természetesen, de bizonyos érdekes momentumokat, tranzakciós paramétereket persze nem árazásán fog beszélni, hanem mik voltak azok a motivumok, érdekes reakciók, ami hasznos lehet másoknak is.
Melyek ezek az érdekességek? Akkor emeljünk ki ebből néhányat.
Ugye, amikor azt mondjuk, hogy akvizíciós piac és tranzakciós tanácsadó, ugye két pólus van, vagy eladó oldalon segíti, támogatja a tanácsadó az ügyfelet, vagy vevő oldalon. Nekünk most több a vevő oldali tranzakciós megbízásunk, ez is egy ilyen volt, amikor mondjuk így a befektetőt támogattuk, és egy 100%-ban megvásároltunk egy társaságot, bár ez teljesen nem igaz, hogy 100%, mert a menedzsment már korábban is birtokolt 100%-ot a társaságban, és azt meg is hagyta a eredeti tulajdonos, tehát ilyen szempontból nem 100%-ot vásárolt, hanem többséget, de hagyott a menedzsmentnél részesedést. Ez több okból nagyon jó szokott lenni, mert ugye megvan az ösztönzés az új tulajdonos szemében a régi menedzsment tekintetében, mert lássuk be, azért egy alkalmazotti meg egy tulajdonosi viszony más, a menedzsment, aki ugye részben alkalmazott, de tulajdonosi jogkörrel és tulajdonosi látásmóddal bír, hatékonyabb lehet, vagy az hosszabb távon máshogy tekintet a cégre, hiszen egy tulajdonosi rálátása is van. Ezt a új tulajdonos is úgy látta, hogy érdemes ezt meghagyni, tehát azt nem is vásárolta meg, hanem ezt meghagyta azt a részesedést, és így ő igazából egy másik tulajdonostól vásárolta meg a többséget. Tehát tulajdonos csere történt, jöhet a kérdés, hogy miért adta el és miért vette meg.
Az új igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen előnyökkel járt
előző
akkor,
tulajdonos mindez. Az egy egyszemélyes, idősebb úriember volt, ő már ki akart szállni, már voltak olyan korábbi tárgyalások, és azok a menedzsment kivásárolja tőle, de végül is egy mondhatni egy szakmai befektető volt az, aki megvásárolta a többségi tulajdonostól, és ő viszi tovább, mivel szakmainak tekinthető, tehát neki nagyobb rálátása van a piacra, jobban tudja a növekedést biztosítani ennél a társaságnál. Ez volt a főbb összefoglaló, de ha végigmegyünk, hogy hogyan nézett ki ez a tranzakció, itt ugyanúgy klasszikus mérföldkövek voltak, tehát ajánlati fázis volt, amikor több befektetőt hívott meg a fotót és egy tanácsadó. Több befektető versengett a társaságért, és mindenkinek ajánlatot kellett adni. Az ajánlati fázisban nem tudjuk ugye, hogy hány befektető volt, csak ugye sugallja a másik oldal, hogy azért többen voltunk. Mi tovább tudtunk lépni úgy, hogy akkor a mi paraméterünk jobbnak tűnt az eladók szemében. Mi kértünk egy kizárólagosságot, mint befektetők, ami azt jelenti, hogy mi azt kommunikáltuk, hogy mi úgy tudunk tovább menni, hogyha csak mi és egyedül vagyunk tovább a tárgyalásban egy bizonyos ideig. Ugye ezt úgy magyaráztuk, hogy azért kell nekünk kizárólagosság, hogy befektető tanácsadókat vesz föl átvilágításra, jogászokat, ügyvédeket a szerződések megírására, kitárgyalására, tehát plusz költséget fog elviselni a befektető, ezért ő szeretné ezt úgy limitálni, hogy közben az eladók máson ne tárgyaljanak. Ez egy tipikus eszköz szokott lenni a befektetők kezében. Valamikor elfogadják, vagy elfogadhatják az eladók, ez mindig az adott tranzakciótól függ. Itt az volt a kulcs, hogy mi próbáltunk olyan paramétereket adni, amivel megkaphattuk a kizárólagosságot, tehát azt mondtuk, hogy azt kommunikáltuk, hogy gyorsan fogunk tranzakciót zárni, rajtunk nem múlik, az átvilágítás is relatív rövid időre vettük. A lényeg az, hogy akkor megkaptuk a kizárólagosságot egy 3 hónapot, bár nem 3 hónap alatt futott végig a tranzakció, kicsit tovább, de akkor át tudtunk menni az átvilágításba, ami egy nagyobb fázis egy tranzakciónál, és ugye a kérdés az, hogy mi az átvilágítás. Ha egy mondatban tudnám összefoglalni, akkor ez egy kockázat felmérés, tehát mi, mint befektetők, felmértük azokat a, és tipikusan itt 3 nagy terület szokott lenni, az adó, a pénzügy és a jogi terület, amit minden esetben, általában minden esetben a befektető szokott nézni. Ezt mi áttekintettük, és igen, feltártunk kockázatokat. Ez egy zárójelben azt mondom, hogy itt mindig vannak kockázatok. Tehát minden tranzakciónál lesznek kockázatok, csak a kérdés az, hogy ez milyen mérték és milyen árazási hatása van. Mert ugye nagyon sokszor az eladók részben azt szokott mondani, hogy nekik minden rendben van, minden adót befizetnek, minden adóbevallást beadnak. Ez mind is rendben, tehát nem is ezt szokták. Ezt is nézik, de azt gondolom, egy nyereséges, jól működő cégnél ez nem is kérdés. Nem ezt szokták nézni a befektetők, hanem hogy ha adónál maradunk, ugye, hogy az adónál meg azok megfelelnek a jogi előírásoknak, nem maradtak-e ki ilyen tekintetben, mert tényleg előfordul, hogy mondjuk könyvelváltásnál bizonyos adó bevallások nem jól történtek meg, de ezeket is be lehet árazni.
Rövidesen folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja. Vendégünk továbbra is Almási Levente lesz, az RSM M&A üzletág partnere.